Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar bírósági rendszer függetlenség szempontjából az egyik legelőremutatóbb, mondta az igazságügy miniszter, a bírói függetlenség intézményes garanciái nemzetközi kitekintés elnevezésű kúriai konferencián Budapesten. A magyar bírósági igazgatás nem csak a kormánytól független, de az ellenőrzést is biztosítja, tette hozzá Tuzson Bence, a kúria Verbőci István Országbírói Kutatóintézet által rendezett nemzetközi fórumon. Kitért arra is, hogy az Országos Bírói Tanácsnak ellenőrző funkciói mellett döntési jogosítványai is vannak, és ennek a konstrukciónak a működését még figyelni, fejleszteni kell. Az igazságügyi miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bírák megbecsülése is fontos garanciája függetlenségünknek. A tárca készen áll az egyeztetésekre az ország lehetőségeihez képest. A függetlenségnek nem csupán az a garanciája, hogy a bíró csak a törvényeknek van alárendelve, de az is, hogy biztosított a szükséges infrastruktúra, fogalmazott Tuzson Bence. Ha a kisebbségek jogai biztosítottak egy országban, az segíti a szülőföldön élésüket és maradásukat, hangsúlyozta Széli Katalin miniszterelnöki főtanácsadó Budapesten a Kárpát-medencei kisebbségi jogi kalauz 5. kötetének bemutatóján. Széli Katalin elmondta, a felvidéki, a muravidéki, az erdélyi és a kárpátaljai magyarság helyzetét bemutató kötetek után most egy összefoglalót készítettek. A kisebbségek védelmének jogi keretei és jogalkalmazási tapasztalatai a Magyarországgal szomszédos országokban című kiadvány, az alkotmány, az alaptörvény, az oktatás, a kultúra, a média, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás szemszögéből mutatja be a szomszédos országok kisebbség jogi szabályozását, valamint azt, hogy a hatályos szabályok mennyire érvényesülnek a közéletben. A kiadványok egyrészt segítik a szomszédos országokban élő magyarokat a jogaik megismerésében, másrészt hozzájárulnak ahhoz, hogy Európa számára is javaslatokat lehessen tenni a kisebbségvédelem tekintetében, ez ugyanis Európa stabilitását is szolgálja, közölte a főtanácsadó. A Matthias Corvinus Kollégium olyan intézmény, amely a magyar nemzetügyét szolgálja, a magyarság értékeit akarja megőrizni, hangoztatta a miniszterelnök politikai igazgatója, a Matthias Corvinus Kollégium kuratóriumának elnöke a szervezett tanévnyitó ünnepségén Budapesten. Orbán Balázs úgy fogalmazott, a kollégiumból kikerülő fiataloknak, az új generáció tagjainak fontosabb lesz a magyar érdek, mint bármely globalista ideológia. Nem arra használjuk az erőforrásainkat és tehetségünket, hogy még több globalista gondolkodású embert adjunk a világnak, fogalmazott. Véleménye szerint ezért is támadják az intézményt, amelynek mára súlya és tétje van, bírálóik a kollégiumot illiberális janicsárképzőnek nevezik, kritizálják nemzetközi jelenléte és színvonalas fórumai miatt, illetve azért is, mert a külföldön tanuló hallgatóinak és kutatóinak jó ösztöndíjat adnak. Évről évre egyre több a diák, egyre több a jelentkező, egyre jobbak az oktatók, egyre több a nemzetközi partner, egyre nagyobb a leadott intellektuális teljesítmény, fogalmazott Orbán Balázs. Többletforrást biztosít a kormány a Nemzeti Adó és Vámhivatal számára a Röszkei, a Tompai és a Hercegszántói állomány bővítésére, korszerű technikai eszközök beszerzésére, jelentette ki megküldött közleményében a pénzügyminisztérium. A fejlesztéseknek köszönhetően a jövőben gyorsabbá válhat a határátlépés a magyar-szerb határszakaszon. Technikai eszközök beszerzésére és a pénzügyőr létszám bővítésére tett javaslatot a kormánynak a határellenőrzési tárcaközi munkacsoport a magyar-szerb határszakaszon. Ennek alapján a határátlépéssel járó várakozási időtartam csökkenéséhez szükséges eszközök beszerzése, valamint létszámbővítő intézkedésekre 2024 és 26 között több lépcsőben összesen 3,7 milliárd forintot biztosít a kormány a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A Röszkén szolgálatot teljesítő pénzügyőrök létszáma 78, míg a Tompai és Hercegszántói határkirendeltség határrendészeti állománya 125 fővel bővül 2024-25 során három ütemben. Sport. A magyar válogatott egy pozíciót rontott, ezzel a 32. helyen áll a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb világranglistáján, amelyet továbbra is a világbajnok és Copa America győztes Argentina vezet. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a Nemzetek Ligája első fordulójában 5-0-ás vereséget szenvedett a 13. helyen álló németek otthonában, majd a Puskás arénában gól nélküli döntetlent játszott a 75. bosnyákokkal. Végül az időjárásról. Derült napos, száraz időre számíthatunk, néhol kevés gomoly, illetve fátyol felhővel. A maximum hőmérséklet 21 és 25 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2024. szeptember 21-e van, szombat. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Jean-Jacques Rousseau-tól származik, és így hangzik: nem az a szabadság, ha azt teheted, amit akarsz, hanem hogy nem kell megtenned, amit nem akarsz. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a délelőtt folyamán. Hamarosan kezdődik Szombat reggeli beszélgetés című műsorunk. Adásunkban a mindennapi életünket érintő témákról, a párkapcsolatról, a párválasztásról, a szerelemről, a házasságról, a családról és a szeretetről beszélget dr. Pankucsi Márta jogász szociológussal, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
Rajongani, hát az valami nagyon-nagyon veszélyes. Én komolyan mondom, annyira döbbenten tapasztalom a közvetlen emberi kapcsolataimban, hogy olyan szavakat, amik számomra a legszebbek, a legszentebbek, azokat elkezdenek ilyen nagyon pejoratív módon használni. Az, hogy rajongás, hogy szenvedély, hogy szerintem ezek az élet értelmét adó dolgok, hogy igen, szenvedélyes szerelemmel szeressük Istent, a hivatásunkat, a társunkat, hogy merjünk rajongani, hogy merjünk elköteleződni, hogy merjük azt mondani, hogy te vagy nekem a világ.
9 órától híreket mondunk, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melynek vendége Strébül Attila, a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai koordinátora lesz, akivel a függőségekről, hozzátartozói viselkedésformákról, ellátórendszerről, megelőzésről és valódi segítségről beszélgetünk májusi műsorunk ismétlésében. Következzen bejátszásunk. Sokan gondolom a munkahelyük elvesztése miatt nem vágnak bele akár a függőségük kezelésébe, hát mert ez
nagyon
időmény
jól látod. Igen, nagyon jól látod, igen, és akkor nekem mindig azt szokott tenni a kérdésem, hogy maga az életnek a minősége, ugye mi az? Ugye a pénzt meg lehet keresni, A pénz az nem egy érték. És ebbe az elkocsosult világban a pénz hatalmas érték. Persze az megint kérdés, az más kérdés, hogyha van egy család, és a család fenntartónak a szerepe, az megint egy nehéz kérdés. De én azt gondolom, mindenhogy van megoldás, és mindenhogy el lehet jutni valamilyen terápiás közegbe ahhoz, hogy jobban érezze magát az ember.
Kilátó című regionális műsorunkban a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége EGRI csoportjának programjairól számolunk be elsőként, majd szó lesz a Miskolci és Sárospataki Egyetemi évkezdésről. Végül az EGRI Stúdió Színházi Táncfesztivál hétvégi programját ismertetjük. Ajánlónkban Keresztes Dénes, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnök helyettese szólal meg.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 35 évvel ezelőtt alakult ökumenikus civil szervezet, aminek az alapelve a krisztusi tanítások megjelenítése a hétköznapokban és a mindennapi életben. Nem a templomokban, nem az imaházakban, hanem a mindennapi életnek, a civil életnek az evangelizációja.
Napról napra című regionális műsorunkban a tudatos bor és pezsgő fogyasztóknak adnak hasznos jó tanácsokat Gergely Miklós nemzetközi borszakértő és a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
Tehát mindenképpen át kell nézni a borkészletünket, és abba ha és amennyiben van technológiai borunk, főleg a rozékat kell megnézni. Ez nagyon fontos, a fehér borok kicsit tovább bírják, hogyha ezeket megnéztük, és hogyha elkezd már így rozsdásodni, vagy a fehér borunk ilyen sárgás zöldesből átmegy egy ilyen intenzívebb sárgás, szalmasárga színbe, ott már az azt jelenti, hogy az a bor fáradt, tehát az élvezeti értékét nagy mértékben csökkenti. Alkoholtartalma megvan, tehát nem kapunk hozzá ízben plusz élményt, mert ezek a borok tartályban erjednek, és a tartályból egyből egy technológiai során mennek be a palackba, tehát nem érlelhetőek ezek a borok.
10 órától híreket mondunk, majd kezdődik Itt élünk című műsorunk. Ma a Szilvásváradra megyünk, a Kárpátokőre rendezvényre, amely szeptember 14-én valósult meg immár 24. alkalommal a Szalajka völgyben lévő emlékműnél. Előzetesünkben Kocsis László, a megálmodó megvalósító beszél.
A Kárpátokőre onnan származik, hogy a Árpád ezekkel védette le a Kárpát-medencével jövetelünk után a hágókat körbe, hogy ne tudjanak támadni bennünket külső ellenségek. Tehát ezért is ilyen szép emlékmű ez, mert ez egy ősi magyar emlékmű, tehát ez egy egyedi dolog volt.
És a Szeszák Ferenc
1915-16-ban készítette, és 16-ban avatták fel Kolozsváron. És ugye akkor is az volt a funkciója, hogy jelezze a magyarságnak, hogy védeni kell a Kárpát hazát, mert ez az egy, ahogy Vörös Marti megénekelte, ez az egy honunk van és lesz, itt élned, halnod kell, tehát védd meg.
Majd megmaradni című műsorunkban folytatjuk a Kossuth díjas Vári Fábián László kárpátaljai költővel készült beszélgetésünket az Írók szovjet barát és magyar érzelmű csoportjáról, az 50 évvel ezelőtti Ungvárról, az NDK-ban végzett katonai szolgálatáról és a rendszerváltás előtti magyar autonómia törekvésről. Következzen bejátszásunk Grunda János műsorához.
Most ezen neki buzdulva Kárpátalján el is indult egy próbálkozás, hogy a kárpátai magyar autonóm körzetet megszervezzük, vagy létrehozzuk. Össze is állt rögtön egy bizottság, amely kidolgozta az alapszabályt, de 88 végén már a társadalmi mozgolódás olyan szintű volt, hogy már arról beszéltünk, hogy létrehozzuk a társadalmi érdekvédelmi szervezetet, amelyet nem egészen így képzeltünk el, de ukrán mintára, meg tehát az ukránok is talpra álltak, az ukrán anyanyelvi mozgalmak, volt egy ukrán anyanyelvi mozgalom, a Sevcsenkó Társaság, ők biztattak bennünket is Ungváról, hogy mi is követeljük a magunk jogait, és 1989. februárjában meg is alakult a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség. Ott voltam az alapító értekezleten, sőt a kezdeményező csoportban is benne voltam többet magammal, és hát elindult ez a mozgalom.
11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Karinti Frigyes Pitypang című költeményét Kálmán György előadásában hallhatják, ezután a napi máját sugározzuk, délben harangszó, majd ezt követően együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot, majd műsorismertetést hallhatnak. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas szombat délelőttet kívánok minden munkatársam nevében. Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a most következő műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást kívánok Önöknek! Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológust nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Kedves ismerősünk Ön már a Szent István Rádió hullámhosszain. Általában, ha mi beszélgetünk egymással, akkor a mindennapi életünket érintő, nagyon fontos kérdésekről beszélgetünk. Ma sem lesz ez másképp. Sok helyen tartott Ön a közelmúltban előadásokat a párkapcsolatról, a párválasztásról és a szerelemről, házasságról. Véleményem szerint ezek azok a témák, amelyekről nem lehet eleget beszélni. Nos, honnan is jött az ötlet, hogy ezekkel a témákkal foglalkozzon előadásaiban?
Én azt hiszem, hogy mindannyiunk életének meghatározója a család, és azt is gondolom, hogy nem csak a magánélet szintjén, hanem az egész társadalom, az egész mai világ szintjén is egy sors döntő kérdés, hogy miként alakul az emberi kapcsolatoknak a világa, hiszen minél zordabb, minél bonyolultabb, minél esetleg rendezetlenebb körülöttünk a világ, annál inkább szükségünk van kapaszkodókra, olyan emberi kapcsolatokra, amelyekből erőt meríthetünk, és hát ezek közül kiemelt fontosságú és mindenek felett álló, azt gondolom, a család.
A legfontosabb pedig a szeretet, hogy szeressük egymást. Erről oly sokat beszélünk, és oly sokat hallhatunk. Ha beszélgetésünket egy tematika szerint építjük fel, akkor kezdjük ott az ember életét, ahonnan indul. Beleszületünk egy családba. És ha szerencsénk van, és remélhetőleg így van, akkor egy szeretetteljes családba születünk bele. Innen indul.
Így van, egész életünkre meghatározó az, hogy kisgyerekkorunkban, akár a születésünk pillanatától milyen környezet vesz körül bennünket, és itt megint akár társadalmi szintű problémaként is említhetem, hogy én úgy látom, hogy nagyon-nagyon sok ember élete azáltal válik túl nehézé, akkor siklik ki, amikor a neveltetése során nem kapja meg azt a fajta szeretetet, ami egy egészséges, boldog emberré váláshoz segíteni őt. És itt nem feltétlenül arra gondolok, hogy bizonyos családokban anyagi gondok, szegénység, vagy esetleg olyan betegségek, vagy netán szenvedélybetegségek akadályozzák a gyerek megfelelő nevelését, nem rájuk, vagy nem csak rájuk gondolok, hanem én attól tartok, hogy valahogy a mai világban elfelejtettünk jól szeretni. Mindannyiunkban benne van a szeretet, mindannyian próbálkozunk szeretetet adni, meg főként vágyakozunk arra, hogy szeressenek bennünket, de hogy ez a szeretet, ez sokszor valahogy elsiklik. Egy német szociológus, Ulrich Beck írta azt, hogy ez a mai világ annyira megváltozott, annyira újfajta kihívásokkal teli, ahogy ő nevezi, annyira a kockázatos társadalmak kerültek előtérbe, hogy az emberek lassan már szeretni sem mernek. Azt mondja, hogy elfelejtjük, nem merjük a szeretetünket igazán kinyilvánítani, mert hogy félünk, attól tartunk, hogy visszaélnek a szeretettel, és hogy az ő megfogalmazása szerint a szeretetnek szinte kizárólagos, legitim módja a gyerekeink szeretése. A gyerekeinket még mindannyian feltétlenül és igazán szeretjük, de hogyha ennyire csak a gyerekeinkre irányul a szeretet, akkor azt mondja, és sajnos én is ezt tapasztalom, hogy sokszor éppen a szeretett gyerekeinket nem tudjuk jól szeretni, és őket a túlszeretéssel, vagy ezzel a rosszul értelmezett szeretettel könnyen megnyomoríthatjuk, könnyen tönkretehetjük.
Hogyan is kell akkor jól szeretnünk? Ez egy lényeges kérdés. Mi az, ami már túl sok, és mi az, ami kevés egy gyermeknek, ha szeretetről van szó?
Igen, tehát feltétlenül nem is annyira a mennyiség szerintem a probléma, mert hogy az igazi szeretetből soha nem elég, és azt hiszem, hogy az nem lehet túl sok, hanem inkább, hogy mit értünk azon, hogy szeret. Fromm írja a Szeretet művészete című könyvében, hogy a szülői szeretetnek szerinte két részből kell összetevődni, vagy két módon nyilváníthatjuk ki a szeretetünket. Az egyik az, hogy tejet adunk a gyerekünknek. Ez teljesen természetes, ezt mindannyian tudjuk, hogy a szülői szeretet megnyilvánulásának alapvető formája, hogy gondoskodunk a gyerekünk szükségleteiről, a szószoros értelmében tejet adunk, amíg pici neki, illetve hát tápláljuk, meleg ruhát, meleg lakást biztosítunk számára, gondozzuk. Na ebben azt gondolom, hogy nagyon sok család jeleskedik, és tényleg itt a legkiválóbb és divatosabb baba kelen és kencéken át mindent igyekszünk biztosítani a gyerekeinknek. Viszont azt mondja Fromm, hogy a szeretetnek ugyanolyan fontos eleme az is, hogy mézet adjunk a gyerekünknek. A méz az ő értelmezése szerint azt jelenti, hogy mutassuk meg, hogy jó élni. Arra kellene megtanítani a gyerekeinket, hogy jó élni. Márpedig, hogyha nekünk nem jó az életünk, ha mi úgy érezzük, hogy nem jó élni, akkor alig, ha tudjuk a gyerekünket erre megtanítani. Tehát nagy kérdés, és azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen sok családban egy igazi, valódi dilemma, hogy adott esetben a gyerekeink, a családunk anyagi szükségleteinek minél magasabb szintű kielégítése, magyarul a minél több pénzkeresése, vagy elegendő pénzkeresése érdekében, esetleg örökösen rohanunk, próbálunk minél több pénzt keresni a vállalkozásunkkal, vagy a munkánkkal, próbálunk olyan boltokba vásárolni, ahol takarékosan tudunk, próbáljuk beváltani az aktuális kedvezményeket, és közben-közben egyre kevesebb idő jut arra, hogy mi magunk is jól érezzük magunkat, élvezzük az életünket, és lehet, hogy elhalmozzuk a gyerekünket, vagy biztosítjuk számára a divatos cuccot, az okostelefont, és mindazokat, amikre ő vágyik, de hogyha közben mindig egy fáradt, leterhelt, ideges anyukát, apukát lát maga körül, akkor valahogy mégis pontosan a méztől fosztjuk meg attól, hogy azt megtapasztalja, azt lássa, hogy jó élni, hogy szeretünk együtt lenni, hogy jó az életünk, hogy persze vannak gondok, bajok minden családban, de hogy mégis mi az uralkodó hangulat, mi az uralkodó légkör, mit gondolunk a saját életünkről, hogy jó élni, vagy nem jó élni. Én egyébként arról is mélyen meg vagyok győződve, hogy a gyerekvállalás szempontjából is ez a legeslegfontosabb, hogyha két fiatal igazán szereti egymást, és úgy találják, hogy jó élni, minden gond, baj ellenére, igen, itt és most, Európában, Magyarországon, a mi megyénkben, a mi környékünkön jó élni, akkor nem lesz kérdés számukra, hogy akarjanak-e gyerekeket, vagy sem, hiszen ha jó élni, akkor a legtermészetesebb vágyunk, hogy minél több életet hozzunk világra, és segítsük őket is boldogan élni. A bajok ott kezdődnek, amikor az ember elbizonytalanodik, hogy egyáltalán az ő élete milyen, hogy jól élő, jól teszi, amit tesz, jó döntéseket hoz, és akkor ez a bizonytalankodás vezet aztán oda, hogy halogatják a párválasztást, pláne a házasságot, kötést, azt követően meg a gyerekvállalást, mert tartanak tőle, hogyha nem elég jó a lakás, nincs autó, amivel hurcolják majd külön órákra a gyerekeket, meg nem tudom mi mindent fontosabbnak tartanak, ha a saját életükben nem biztosak. Tehát visszakanyarodva itt a szeretet problémájához, én azt hiszem, hogy már csak amiatt is, hogy a gyerekeinknek jó mintát adjunk, és azt tudjuk nekik megmutatni, hogy jó élni, sokkal nagyobb mondott kellene fordítani már a párválasztásra, a párunk megtalálására, és egyáltalán mindenféle családi és egyéb fontos emberi kapcsolatunkra.
Beleszületünk egy szeretetteljes családba, elvégezzük az iskolákat, és valóban ott a nagy kérdés. Párt kellene találnunk, párt kell választanunk. Ezzel kapcsolatosan milyen jó tanácsokat tudunk mi adni most, a 21. században, amikor nyugodtan minden túlzás nélkül kijelenthetjük, nincs könnyű helyzetben az, aki párt szeretne találni.
Így van, és én azt gondolom erről, hogy ebben a 21. századi világban nagyon szétdarabolódott az életünk, nagyon töredezetté vált, nem csak azáltal, hogy negatív módon esetleg a saját lelkünk is széthasadozik már, hanem akár a pozitív folyamatok is, a specializáció, a technika fejlődése, a különböző hatékonyan működő alrendszereknek az elkülönülése, mind-mind azt sugallja, hogy a egyéni életünk, a mindennapi életünk is különböző részekből tevődik össze, egyik dolog, amikor megyünk dolgozni, a másik, amikor vásárlunk, a harmadik, amikor szórakozni megyünk, színházba járunk, múzeumba, baráti körünk van, családunk van. Tehát ezek mint hogyha külön-külön ilyen mozaikok lennének. És minden egyes mozaik, minden egyes emberi közeg, amiben megfordulunk, nem merem mondani, hogy közösség, mert ugye nem bővelkedünk közösségekben, de mégis valamiféle emberi közegben megjelenünk, akkor valamiféle szerepet játszunk. Most ez sem feltétlenül negatív értelemben, mint megjátszás, hanem a szerep, mint elvárások rendszere. Nyilván mást várnak tőlünk a munkahelyünkön, és mást várnak, amikor autót vezetünk, és éppen előznek bennünket. Mást várnak, amikor vásárlók vagyunk, és mást várnak, amikor a hivatalban ügyfelek, és ehhez is hozzászoktunk, már-már természetesnek tartjuk, hogy ilyen különböző arcaink vannak, különböző szerepeink vannak. Ami hangsúlyozom, tehát a arrendszerek szintjén az, hogy a gazdaságban mást mutatunk, mint a kultúrában és a többi, ezek mondhatni a mai világ velejárói. Igen ám, de a gond akkor keletkezik szerintem, amikor a magánéletünket is elkezdjük így szétszabdalni szerepekre. Azt hiszük, hogy a magánéletünket is úgy tudjuk jól irányítani, hogy kitaláljuk, hogy akkor milyenek vagyunk gyerekként, a szüleinkkel kapcsolatban, unokaként, a nagyszüleinkkel kapcsolatban, milyenek vagyunk a barátnőnkkel, a barátainkkal, ilyen-olyan társaságainkban, a sportkörben. És akkor ehhez képest a személyiségünk is ilyen különböző szerepekre szabdalódik, vagy ha akarom, ilyen szerepekkel gazdagodik tovább. És akkor jön a párkapcsolat. Egyszer csak fejünkhöz kapunk, most ez nyilván egy ilyen kiélezett és nem valós helyzet, mert hát szerencsére azért nem is szokott lenni, hanem a mai fiatalok többségében is ez szerves módon, természetes módon alakul ki a párválasztás igénye, de akár az is előfordulhat egy ilyen elidegenedett, túlspecializálódott közegben, hogy mintegy a szükséges feladatokat, mikor már kipipáltuk, hogy igen, leérettségiztünk, diplománk is van, a szüleink már lakást is vettek nekünk, ja, akkor kéne egy pár is hozzá. És akkor elkezdünk úgy párt keresni, mintha éppen cipőt mennénk venni, hogy akkor most választunk egy idősávot, hogy most ráérek, és akkor mondjuk péntek délután 5-től, vasárnap délután 6-ig van az az idősáv, amikor párt keresek magamnak, és akkor kitalálom, hogy akkor elmegyek ebbe a közegbe, meg abba a közegbe, és ott majd csak összeakadok a párommal. És ez így nem fog menni. Persze ennek még sajátosabb formája, ami ma elterjedt, hogy nem is megyünk el sehova, hanem bizonyos idősávot arra töltünk, hogy az interneten különböző párkereső weboldalakon keressük a párunkat. Tehát azt gondolom, hogy ez nem egy túl hatékony és szerencsés módja a valódi párunk megtalálásának. Én úgy képzelem, hogy az ember éli az életét, és minden emberi kapcsolatában, minden közegben a csodát várja. Minden emberi kapcsolatában úgy tekint a vele szembejövőre, a vele szembeülőre, az ilyen-olyan kapcsolat a kerülőre, hogy kíváncsi rá, hogy vajon milyennek az embernek a lényege, miben különbözik az összes többitől, mert én komolyan hiszek abban, hogy minden ember egy megismételhetetlen, pótolhatatlan külön világ, ha tetszik egy csoda. És az, hogy éppen mikor találkozunk azzal a csodával, akivel a mi életünk lehet csodálatos, akiben tényleg megtaláljuk azt a csodát, aki a párunk lehet, és ráadásul ő is bennünk ezt a csodát, ezt nem lehet előre beprogramozni, nem lehet úgy, hogy most akkor bizonyos idősávokban, bizonyos közegekben keresem a páromat, hanem én úgy gondolom, hogy a szeretetre hangolódott ember, hogyha mi komolyan vennénk a Biblia parancsát, hogy a legfőbb parancsolat a szeretet, akkor az egész életünk arról szólna, hogy az emberi kapcsolatokra orientáltam, mint egy antennaként, arra kihegyeződve, azt várva, hogy mikor tudunk jó emberi kapcsolatokat létesíteni, így élnénk az életet. És ebben benne van a barátság, a szövetséges, a jó munkatárs, a jó szabadidőstárs, akármilyen emberi kapcsolatnak a keresése, és hogyha szerencsénk van, már pedig milyen lenne szerencsénk, akkor előbb-utóbb ebben a általános szeretetre hangoltságban találkozunk olyan emberrel is, aki éppen mindenestül a maga egész világával elrogadó számunkra, és akkor hirtelen rájövünk, hogy vele szeretnénk élni, és jó esetben ő meg velünk szeretne élni. Tehát, hogy ezt egy kicsit talán világosabban mondjam el, és megfordítva, hogy az a gondom a mai világgal, hogy az emberek túlságosan kemény falakat építenek maguk köré, hogy mintegy bepáncélozzák magukat, mintha a csiga házukból nem mernének előbújni, legfeljebb csak félig, és mihely tehetik, visszahúzódnak. És hogyha eleve így élünk, erre vagyunk hangolódva, akkor mindenki lezár, még azelőtt, mielőtt akár érdemes lenne felfigyelni. Hogy figyelnék föl rá, hogyha ő is azon van, hogy húzzuk meg a határvonalat, ne tudj meg rólam semmit, én is azon vagyok, állarcot mutatunk, homlokzatot készítünk, ami a világnak szól, ami nem biztos, hogy a mi bensőnket mutatja, hogy találna ránk, hogyha nem mutatjuk meg magunkat, hogy mi a lényegünk, hogyha folyton jó nőt vagy jó hapsit alakítunk, ilyen vagy olyan művi, kitalált, nem a valódi, igazi énünket mutatjuk meg. Én tudom, hogy nagyon nagy bátorság kell hozzá, ha tetszik, Ulrich Becker szólva, nagyon kockázatos önmagunkat kitenni és megmutatni a lelkünknek, most ha nem is az egészét, de legalább egy olyan szeletét, amiből beazonosíthatók vagyunk, amiből felismerhetőek vagyunk. Mert hogyha így mernénk élni, akkor könnyebben felfigyelnénk a másiknak, nem a külsejére, nem arra, hogy jól néz ki, nem arra, hogy milyen csinos, hogy milyen ruhák vannak rajta, hanem hogyha az igazi énjéből, a lelkéből mutatna valamit, akkor az nagyon fontos lenne. Most a lelkünk, csak ugye itt van a nagy probléma, hogy ha a lelkünk üres, akkor mit is mutatnánk? Mibe is szeretnénk bele? Mibe szeretne bele a másik? A mai világnak szerintem az egyik nagy kihívása, hogy miközben olyan sokat törődünk a testünk táplálásával, az eszünk, az értelmünk fejlesztésével, akár szülőként is a gyerekeinket ilyen-olyan külön órákra, tanfolyamokra, idegen nyelvre tanítjuk, mert azt hiszük, hogy ezzel teszünk jól neki, hogy teljesen természetes, hogy egészségesen akarjuk táplálni, beadatjuk a védőoltásokat neki. Ez mind nagyon fontos, meg biztatjuk, hogy tanuljon, és lehetővé tesszük. De akármilyen testileg fejlett és értelmileg okos lesz valaki, ha a lelke üres, akkor fabatkát se ér az élete. És hogyha önmaga számára nem ér semmit az élete, akkor vajon miért találhatna olyan párt, aki pont őt kereste, aki benne megtalálja a élete visszaigazolóját, a társát, azt, akivel együtt szeretne tovább menni az életben. Tehát én azt gondolom, hogy a párkapcsolat, a házasság, az testi-lelki szövetség, hogy nagyon fontos, hogy két ember testileg is egymásra találjon, tetszenek egymásnak, egymásra hangolódjanak, és épp nemrégiben hallgattam a Dunavörtön egy műsort, ahol katolikus atya és református lelkész beszélgettek arról, hogy igenis a Bibliából is mennyire levezethető, hogy fontos a testi-lelki szerelem, hogy tulajdonképpen mindaz, amit a Istennel, Jézussal való kapcsolatunk jelent, annak a valamiféle leképeződésévé is nemesíthetnénk a párkapcsolatainkat, hogy egyikőjük úgy fogalmazott, ami nagyon megrakadott engem, hogy tulajdonképpen Isten a szerelem által a teremtés gyönyörűségébe avat be bennünket, hogy tulajdonképpen a párkapcsolat, a szerelem az arra ad lehetőséget, hogy új életeket teremthessünk, hogy ettől nagyobb csoda és ajándék nem adathat ember számára, hogy ezt mennyire komolyan kellene vennünk, és mennyire ezt kellene keresnünk alapvetően a párkapcsolatainkban, hogy ki az a társ, akivel én arra szövetkezek, hogy ha tetszik a teremtő mintájára, a teremtő kegyelméből mi is teremthetünk, alkothatunk, gyermekeink lehetnek, meg egymás világát is alkothatjuk, alakíthatjuk, egy közös világot, a családunk világát létrehozhatjuk. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon nagy ajándékok, és óriási felelősséget rónak ránk, és nagyon szeretném, hogyha minél többen, fiatalok és kevésbé fiatalok tényleg visszamennénk a forráshoz, akár a Biblia szövegéhez, hogy mit jelent az az út, mit jelent eleve a legfőbb parancsolat, hogy annyi minden van a Bibliában, ahogy annak idején már Jézusnak a farizeus is feltette, hogy annyi sok parancsolat és tiltás közepette, 600 akárhány tiltásból, hogy akkor most melyik mégis az első, melyik a legfontosabb, hogy mi is talán ebben a mai világban nagyon könnyen elbizonytalanodunk, hogy annyi elvárás, annyiféle kihívás, annyiféle szabály, amihez igazodnunk kellene, hogy akkor mégis mi az életünknek a fő parancsa. És Jézus nem habozott, habozás nélkül határozottan azt mondta, hogy a szeretet a legfőbb parancs, hogy milyen jó lenne, ha mi is komolyan vennénk, hogy minden más felülíró parancsa az életünknek a szeretet, és hogy a szeretet az persze elköteleződés Isten iránt, de elköteleződés a másik ember iránt, és én azt hiszem, hogy elköteleződés önmagunk iránt, elköteleződés, ha tetszik, szeretet önmagam iránt, hiszen szeress fele barátodat, mint önmagadat, hogy ebben benne van az, hogy elhiggyem, hogy én is hivatott vagyok valamire, hogy fontos vagyok, hogy ahogy Isten nem veszi le a szemét rólam, rajtam tartja a szemét, ugyanúgy találhatok embereket, lehetnek emberek, akik rajtam tartják a szemüket, és jó nekik, akik azt igazolják vissza a saját szemükkel, hogy én fontos vagyok, hogy én szerethető vagyok, hogy arra inspirálnak, hogy akkor merjek kiteljesedni, merjem a legjobb önmagam megvalósítani, merjek szeretni. És hogyha ezek a szeretetek összetalálkoznak, az maga, ahogy a Isten és ember vonatkozásában az üdvözülés, az az együttlét, ugyanúgy azt gondolom, hogy az emberi kapcsolatokban is a legmagasabb szint, amit elérhetünk, hogyha két ember, aki szereti egymást, ha tetszik, szerelemmel szereti egymást, azoknak az együttléte, az, ha nem is azonos a Isten és ember közötti kapcsolat gyönyörűségével, de valahol mégiscsak ahhoz közelít, és valahogy így tudunk szerintem az üdvösség felé haladni, hogyha itt az emberi kapcsolatainkban lemintázzuk, példának tekintjük azt, ahogy Isten szeret bennünket.
Agyon használt szavaink semmit nem mondanak többé, amit jelentettek régen, az velünk foszlott köddé. Ölelés helyett vallomás, mosoly helyett hízelgés, ha akadnak még mosolyok, a legtöbb már csak vicsorog, már nem beszél is senki a lélek szelíd nyelvét, de ölelik még egymást, az aprók és a gyengék, a felnőttekre hagyják az agyongyötört szavakat, nem nézik a plakátot, mert nem látják a falakat. Címlapok, fényújság, szemtől szembe nincsen út, azt szétdulták. Nem javítja más, csak a bolondok és a gyerekek, csak köztük árad még a melegség, szeretet, a megértés és a szeretet. Érzést, de kimondják ők mégis, kimondhatatlan szó, de kimondom most én is, talán utoljára még, utoljára a földön, hangozzon el még egyszer, ha jönnie kell, hát jöjjön. Fényújság, vár. Szemtől szembe nincsen út, a szétdulták. Nem javítja más, csak a bolondok és a gyerekek, csak köztük árad még a melegség, szeretet, a megértés és a szeretet. Képernyők, címlapok, fényújság, szemtől szembe nincsen út, a szétdulták. Csak a bolondok és a gyerekek, csak köztük árad még a melegség, szeretet, a megértés és a szeretet, a melegség és a szeretet.
És akkor itt jön ugye az a problematika, ami szerintem megint egy nem elég kitárgyalt, hogy mit is jelentett mondjuk Isten szeretete azáltal, hogy Jézust ide küldte nekünk közénk.
Valóban beszéljünk erről, hiszen a Bibliát megemlítettük, és Jézus irántunk érzett szeretete nagyon sok mindenben példa lehet számunkra, és jó arról beszélnünk, hogy mi mindenben is lehet példa a Jézusi szeretet. Hogyan segíthet bennünket a Jézusi szeretet a párválasztásban, a házasságban, a férjem, a feleségem szeretetében, és nem utolsó sorban a gyermekem szeretetében.
Tehát ezt mindannyian tudjuk, akik hívők vagyunk, és tulajdonképpen az európai kultúra az annyira a keresztény kultúrára épül, hogy szerintem akik nem Isten hívők, azok is ezt tudják a Bibliára vonatkozó kulturális ismereteikből, hogy ugye Jézust azért küldte el Isten, hogy mintát mutasson nekünk, ha tetszik, hogy a bűnből megmeneküljünk, és hogyha a bűn a szeretetlenség, akkor az én értelmezésem szerint Jézust alapvetően és döntően azért küldte ide közénk, hogy akkor megtanítson szeretni bennünket. Nos, tehát én úgy gondolom, hogy a bűnből való megváltásunk, a szeretetlenségből való megváltásunk az azáltal történt, hogy Jézus idejött közénk, és példát adott arra, hogy hogyan kell szeretni. És hogy az a szeretet, amit ő tanúsított az emberek iránt, és amivel példát mutatott, az nagyon különbözik attól, amit mi most gyakran összetévesztünk a szeretettel. Tehát Jézus nem a gondozó, gondoskodó, pátyolgató, simogató, mindig mindent elfogadó, toleráns, empatikus, mai divatos kifejezéseket lehetne sorolni az örökös harmóniára törekvő, mindenbe beletörődő szeretetre adott szerintem példát, hanem épp az ellenkezőjére, épp arra, hogy az életben vannak fontos és vannak kevésbé fontos dolgok, hogy a szeretet az nem engedi meg, hogy a szeretett lény az azt csináljon, amit akarjon, úgy éljen, ahogy akarjon, hanem a szeretet éppen annak a felelősségét is ránk rója, hogy folyamatosan biztassuk, ha kell, keményebb szóval is vegyük rá az általunk szeretett lényt arra, hogy ne térjen le a helyes útról, hogy éljen úgy, ahogy élni kell, ahogy élni érdemes. És igenis, minden embernek, szerintem nekünk hívő embereknek különösen, Isten által adott feladatunk, rendeltetésünk, hogy találjuk meg, hogy mik azok a talentumok, mik azok a fontos dolgok, ami miatt itt vagyunk ebben a földi világban, és azt akarjuk megvalósítani, és ahhoz keressünk társakat. És akkor akár itt a párválasztást is beleértve, hogy én rettenetesen rossznak tartom, amikor egy párkapcsolatban az vetődik föl, hogy és akkor most vajon a férjnek vagy a feleségnek kell engedni, és hogy melyiknek a szakmáját, melyiknek a hivatását rendeljék alá az egyiknek vagy a másiknak, vagy hogy legyen ez. Az már régen rossz. Tehát én úgy képzelem, és hála Istennek a saját példám a férjemmel való együttélésünk során tényleg úgy alakult, hogyha két ember kapcsolata igazán őszinte és jó, akkor ez nem lehet egy pillanatig sem kérdés. És azt hiszem, hogy ez így van a párkapcsolattal és a gyerekünkkel is, hogy ha mártírságból tesszük, akkor annak nincs értelme, akkor ne tegyük. Vagy találunk olyan társat, találunk olyan életformát magunknak, ami mind a kettőnket jó érzéssel tölt el, vagy elhisszük, hogy a gyerekeink tényleg külön-külön csodák, és megvárjuk, amíg ők maguk, nyilván biztatjuk, segítjük, hogy megtalálják, hogy mibe tehetségesek, hogy mi a számukra való jó élet, és ahhoz segítjük, nem pedig helyettük akarjuk kitalálni, hogy már a bölcsőjüknél elmondjuk, hogy na ő focista lesz, ő meg orvos lesz a harmadik, meg bankár, mert azzal lehet jól keresni. Nem, tudni kellene egy kis türelemmel lenni, hogy a másik emberben mi rejtezik, mi az ő csodája, mi az ő lelkének az igazi tartalma, az segíteni, hogy az gazdagodjon, és utána együtt élni, hogy valóban társat keresnénk, a másik ember lelkére lennénk kíváncsiak, hogy azt a pillanatot várnánk, amikor egyszer csak hirtelen figyelünk rá, figyel ránk, és annyira csodálatosnak, fontosnak tartjuk azt, aki ő, hogy megszűnik a tér és idő, hogy addig, amíg közben tudunk másra figyelni, amíg észrevesszük, hogy kik ülnek a szomszéd asztalnál az étterembe, amíg látjuk, hogy az autóban, amiben ketten utazunk, hogy az út mentén milyen táblák vannak, és milyen a táj, amíg ezt észrevesszük, addig semmit sem ér. Ott kezdődik a varázslat, a csoda, itt megint akár a Bibliából a szeretet, hogyha úgy szeretek, hogy se mélység, se magasság, se angyal, se fejedelem nem tud eltéríteni tőle, hogyha teljesen biztos vagyok benne, hogy szeretem, akkor érdemes azon gondolkodni, hogy akkor társai lehetünk egymásnak, hogy akkor házasságot köthetünk, gyermekeket vállalhatunk. Így lenne szép, de ehhez képest, ez már, ahogy mondom, én is már úgy érzem, mintha mesélnék, mintha valami mese lenne, valami kitaláció, hogy milyen borzasztó, milyen rettenetes, rideg, fagyos, szörnyű ez a mai világ, ahol az ilyen történetek már ilyen mesebeliek. Mert hogy mit csinál sok ember, miről szólnak a általunk ismert napi példák? Arról, hogy megtagadni, nem vállalni, nem azzal élni, aki ilyenfajta érzéseket kelt bennünk, mert hogy ez riasztó, ez rosszra vezet. Hú, rajongani, hát az valami nagyon-nagyon veszélyes. Én komolyan mondom, annyira döbbenten tapasztalom a közvetlen emberi kapcsolataimban, hogy olyan szavakat, amik számomra a legszebbek, a legszentebbek, azokat elkezdenek ilyen nagyon pejoratív módon használni. Az, hogy rajongás, hogy szenvedély, hogy szerintem ezek az élet értelmét adó dolgok, hogy igen, szenvedélyes szerelemmel szeressük Istent, a hivatásunkat, a társunkat, hogy merjünk rajongani, hogy merjünk elköteleződni, hogy merjük azt mondani, hogy te vagy nekem a világ, hogyha ezt a kockázatot nem vállaljuk, mert jobban féltjük magunkat, hogy csak meg ne sérüljek, el ne hagyjanak, belehalok, ha ott hagynak, ugye figyelem a menős lágerek szövegeit, és teljesen elborzadok, amikor ilyen nagyon dallamos, kellemes dalok, sokáig én is úgy, ha hallottam, azt gondoltam, hogy milyen szép te vagy a királynőm, én meg a királyod, és hallgatom tovább, hogy miről is szól, hogy beállunk inkább a tornasorba, nehogy a szívemet összetörd. Hogy mi van, hogy miről szólnak ezek a mai emberek számára mintaadó, vagy a saját életérzésüket kifejező dalok, hogy csak nehogy összetörd a szívem, hát miért, mire való a szívünk? Olyan szépen mondta az újcsanárosi református templomban, voltam Isten tiszteleten, mert a nagybátyámat előtte temettük és ráemlékeztünk, és olyan szépen mondta Vasnógrádi Béla református lelkész ott, hogy kővé vált a szívünk, hogy mindaz a borzalom, amit János látomásában leír a Bibliában, az itt van körülöttünk, megtörtént. Az, hogy a látomás szerint az emberiség egyharmada elpusztul, és a kétharmad mégsem tanul belőle, ugyanúgy él, ahogy addig élt, hát nem ez történt velünk? Világháborúk, népirtások, mindenféle borzalmak jöhettek, és tanultunk belőle? nem tanultunk, ugyanúgy élünk. És akkor a újcsanárosi református lelkész azt mondta, hogy mindaz a borzalom, amit János ebben a szörnyű víziójában leír, lát, az tulajdonképpen egyetlen szóval kifejezhető, és ez az elidegenedés. Elidegenedtünk Istentől, egymástól, önmagunktól. Páncélt növesztettünk, behúzódtunk a csiga házunkba, és kővé dermesztettük a szívünket. Most, hogyha ezt nem tudjuk, akár a szerelem csodájával, a gyerekünk iránti érzett szeretet csodájával feloldani, hogy igazi, húsból, vérből lévő, érző szívünk legyen, akkor minden hiába való. És nagyon érdekes, hogy miközben erről beszélt a lelkész a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában, Frent Tamás agykutató tartott előadást a memóriáról, az agyműködésről, a különböző kognitív tevékenységekről, és ő is oda jutott, hogy a mai korban a rengeteg lelki betegség, a rengeteg agyműködést is próbára tevő baj, végső oka az érzelemhiány. Azt mondja, hogy nem az agytekervényeinkkel van a baj, ott fantasztikus kapacitások, fantasztikus lehetőségek a értelmi fejlődésre, csak a mélyebb szint, az érzelmek, hogyha ott nincs elég mély érzés, ott nincsenek valódi, a saját kultúránkból merített értékek, akkor sajnos az agyunk is megbicsaklik, hogy pont ebben a mai világban, az információs társadalomban, ahol zúdul ránk az információk tömkelege, ahol nagyon kéne tudnunk válogatnunk a Facebookon, az interneten, külön hangsúlyozta, hogy ő nem internetellenes, nem információs társadalom ellenes, csak azt mondja, hogy ebben a világban különösen oda kellene figyelnünk arra, hogy az embernek lelke van, hogyha a lelkünk nincs rendben, akkor az agyműködésünk, a testi működéseink is előbb-utóbb zavarokat fognak szenvedni, és hogy mit lehet tenni a lelkünkért. És azt bizonyította, hogy egyetlen lehetőség van az önzés, az egoizmus, a másik ember eltiprása ellen, hogy megóvjuk magunkat, az, hogyha vannak közösségeink, ha vannak olyan szereteten alapuló emberi kapcsolataink, amiben odafigyelünk egymásra, ahol a szeretet erejével figyelmeztetjük azt, akiben esetleg az önzés, az önérvényesítés túltengene, hogy megtanítjuk azokat, akiket szeretünk, a gyerekünket, a párunkat, hogy igazán önmagad, igazán egyéniség is csak úgy lehetsz, ha figyelemmel vagy a többiekre, hogy társak vagyunk, hogy nem lehet külön-külön boldogulnunk, ideig, óráig elhihetjük, de utána belevész az egész közösség, és akkor itt gondolhatunk nemzetre, Európára, emberiségre, a saját családunkra, az egyénre. Olyan szépen mondta az agykutató is ugyanazt, amit a Biblia mond, amit a hitünk tanít velünk, hogy az emberi életnek értelme van, hogy az agy az egyetlen olyan legmagasabb szintű működő anyag, ami képes önmagára reflektálni, önmaga értelmét keresni, azt, hogy mi az értelme az életünknek, hogy miért vagyunk itt a Földön, hogy miért felejtenénk el Istennek tetsző életet élni, ha megtehetjük, és ez számunkra is gyönyörű. Ez adhat igazi örömöt, ez adhat igazi gyönyörűséget, ez adhatja meg a szerelmünkre való rátalálás, a párkapcsolat, a gyerekvállalás, a gyerek felnevelésének örömét, hogy bármennyire megfagyott a szívünk, bármennyire kővé dermedtünk, bármilyen magas falakat építettünk magunk köré, hogy most kitárhatnánk a lelkünket, hogy nekünk is juthatna a Szentlélekből, hogy Jézus itt áll mindannyiunk szíve előtt, hogy ideje lenne őt beengedni, hogy a lelkünkben töltekezni, és hogy akiket szeretünk, ha szeretjük őket, akkor erre sarkalni őket, ebben segíteni, mert különben belevész a világ, különben mindannyian beledermedünk, és hát legalább nekünk, hívő embereknek szerintem, ha van dolgunk a világban, akkor az, hogy mintát adjunk arra, hogy igenis, lehet szeretetben élni, lehet jó családi kapcsolatokat, nem rövid időre, ezek is nagyon elkeserítenek, mikor ilyen áltudományos magyarázatok jönnek, hogy egy párkapcsolat meddig tarthat a szerelem. Én biztos vagyok benne, hogy örökre tarthat, hogyha adunk arra, hogy a saját lelkünk töltekezzen, a saját életünk gazdag legyen, akkor mindig lesz mit felfedezni a másik embernek bennünk, tudunk adni neki erőt, hitet, mi megberíthetünk belőle. És hát nagyon jó lenne, hogyha erre tudnánk mintát adni, és erre tudnánk biztatni másokat.
Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológusnak köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást, tartalmas időtöltést kívánok Önöknek a viszont hallásra. Most elhangzott műsorunkat jövő héten csütörtökön reggel 8 óra 15 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszain.